www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadak útján című hadtörténeti műsorunk, soron következő 90. adása. Üdvözlöm visszatérő vendégemet, Sát, a Katpol blogról.
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Mai témánk valamelyest hajaz a néhány adással ezelőtt elhangzott lengyel-bolsevik háborúra. A korszakhoz tartozik. Kemal Atatürkről és az általa vezetett nemzeti mozgalomról és szabadságharcról fogunk beszélni, illetve arról, hogy talán nem csak mi magyarok vagyunk az egyetlenek, akiknek országával eléggé durva terveik voltak az antant hatalmaknak. Azonban Törökországban ezeket nem sikerült semmilyen szinten sem megvalósítani, nálunk sajnos igen.
Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk teljes nevén, 1881. május 19-én Szalonikiben, a mai Tesszalonikiben született.
Igen, ez most hova tartozik?
Görögországhoz.
Igen.
12 évesen csatlakozott egy katonai iskolához, szülei tiltása ellenére. A törököknél ekkor még az oszmán birodalom idején mindenki csak egy nevet kapott. Tehát nem volt keresztnév vezetéktép, most a keresztnév az kicsit béna megfogalmazás. Az ő neve alapvetően Mustafa volt. A katonai iskolában a tanára nevezte el Kemálnak, ugye ez tökéletest jelent. Ez az Atatürk nevet az országgyűlés fogja ráruházni majd 30-as években.
Ez az Atatürk? Ez...
Minden törökök atya. De az egyszerűség kedvéért hadd beszéljek róla úgy, mint Atatürk. 1905-ben végzi el a az isztambuli katonai akadémiát és századosként kezdi el pályafutását. Rövid ideig az ifjú török mozgalomhoz is csatlakozott, azonban még az 1908-as ifjú török puccs előtt nézeteltérésbe keveredik az ifjú törökök vezetőivel, ezért nem jut pozícióhoz, nem jut komoly pozícióhoz.
Ezek az ifjú törökök kik voltak? Ez ilyen politikai szervezkedés volt, vagy mi lehetett?
Ez egy szűk katonai elit szervezkedése volt, akik látták, hogy az ország hanyatlik, lényegében még a középkorban él és létezik. A szultán tehetetlen és a demokratikus haladásnak mindenféle módon útját állja, és ezzel nem próbáltak tenni. Amikor 1908-ban egy kvázi puccsot végrehajtottak, II. Abdülhamid szultán ellen, visszaállították az 1878 óta betiltott parlamentet, leváltották az oszmán elitet és a saját ifjú török katonai elitet, rakták helyére, és próbálták valahogy modernizálni az országot, és az egyre terjedő nacionalizmussal szemben valahogy megőrizni a birodalom egységét. Ugye az oszmán birodalom sosem volt etnikailag egységes, de ez a középkori időkben nem volt probléma. Azonban a 19. század végén, 20. század elején, ahogy felüti fejét az oszmán birodalom különböző nemzetei körében a nacionalista mozgalom, az önálló nemzeti haza létrehozására irányuló törekvések, a görögök ekkor már kiváltak, később Bulgária leszakad, és Balkánról teljesen kiszorul az oszmán birodalom a két balkán háború révén, és Anatóliában is elkezdődött az örmények, illetve a kurdok részéről egyfajta nemzeti mozgalom egy saját haza kialakítására. Ez alapjaiban veszélyeztette a birodalom integritását, ugye ez egy igen komoly kihívás jelentett a birodalom vezetésének. Az ifjú törökök elsősorban az örményeket tekintették legfőbb veszélynek az országra, ez később eléggé tragikus következményekkel jár.
Ami majd az örmény holokauszban fog kiteljesedni, de ez egy másik történet. Most térjünk vissza Atatürkhöz.
Atatürk a tényleges tűzkeresztességen 1911-ben esik át a líbiai háborúban. Ő Tobruk védelmében tűnt ki. Tobrukot megpróbáltak elfoglalni az olaszok. Nem számítottak arra, hogy itt ténylegesen érdemi ellenállást fog kifejteni bárki is. Az oszmán birodalom hadserege olyan állapotban volt, olyan felszereltséges, olyan morálra rendelkezett, hogy gyakorlatilag még az olasz katonák is keresztül tudtak rajtuk gyalogolni.
Pedig Churchill szerint három felesleges dolog van a világon, és ebből egyik az olasz királyi hadsereg.
Ugye Líbia ekkor az oszmán birodalom része volt, és 11-12-ben Olaszország egy háborúval megszerezte. De Tobruknál Atatürk nagyon keményen oda csapott, és egy ellenlőkéssel igen komoly veszteségeket okozott az olaszoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy legalább 5-600 fős veszteséget szedett be az olasz expedíciós sereg, és teljes visszavonulásra kényszerült, míg a törökök elvesztettek 10-11 halottat. Később ugye a háborút Olaszország nyeri, nagyobb erőkkel visszatér, hiszen Atatürk ekkor még csak egy százados volt, és egy százados önmagában egy háborúban nem tud mit kezdeni a politikai realitásokkal szemben. Így de van. Már ekkor kitüntette magát bátorságával és taktikai kezdeményezőkészségével. Későbbi harc volt 12-ben az első balkáni háborúban, 13-ban a második balkáni háborúban már Bulgária ellen. Az ő neveihez kötődik Edirne, vagy Adrianapolis volt azt hiszem a görög neve, visszafoglalása, ami egy igen komoly fegyvertény volt. Ugye Edirne mai napig Törökország része, ez is neki köszönhető. Majd az első világháború kirobbanásakor ő katonai attasé volt Szófiában, Bulgáriában, és többszöri kérése után helyezték csak vissza aktív katonai szolgálatba. Ő nem az a fajta ember volt, aki tétlenül tudta nézni, ahogy hazája harcba keveredik és veszít, hanem akart lenni a frontvonalakon. Tehát az igazi hírnevet neki a gallipoli győzelem hozta meg.
Gallipoliról egyébként lesz majd egy külön adásunk is, hogy mikor azt nem tudom, úgyhogy most csak nagy vonalakban beszélünk róla, illetve Kemal Atatürk szempontjából foglalkozunk vele.
Ugye 1915. április 25-én a brit, ausztrál, új-zélandi erők partra szálltak Gallipolinál. Ugye a terv lényege az volt, hogy egy partra szállással a Dardanellák védelmét megsemmisítik, az Antant flotta áthajózik a Dardanellákon egészen a Boszporuszig, egészen Isztambulig, és ezzel a főváros tűzalávonásával megnyílik a hajózási útvonal Oroszország felé, és így összekapcsolódik a mediterrán front, a keleti fronttal. Nagyon-nagyon nagy fegyvertény lett volna, hogy ezt sikerül megcsinálniuk. És hamarabb véget ért volna a Antant győzelem az első világháború. Egy emberrel múlt, hogy ez nem jött létre, ez pedig Atatürk volt. Ekkor a Gallipolinál állomásozó csapatok tényleges főparancsnoka a német Lyman von Sanders tábornok volt.
Igen.
Aki úgy gondolta, hogy az ázsiai oldalon lesz a partra szállás, ezért ott erősítette meg leginkább a védelmet.
Ehhez képest az európai oldalon volt.
Igen, Atatürk viszont látta, hogy az európai oldalon lesz partraszállás, és egy tartalékos egység élére nevezték ki. Ez nem volt egy túl megtisztelő dolog, tehát lényegében őt így lepasszolták, hogy ne okoskodjon bele a dolgokba, ott van neki egy szedetvedett valamilyen alakulat, aztán ott irányítgassa, addig a nagyok csinálják a komoly védelmet, de ő ennek ellenére is, amikor megtörtént a partra szállás, az egységei az uralgó magaslatokat rendkívüli gyorsasággal birtokba vették.
Ő egyszerű harctéri parancsnok volt, vagy tudott mondjuk nagyobb hadműveleti léptékekben is gondolkodni?
Ekkor még egyszerű harctéri parancsnok, később ugye a háború során fokozatosan lépd el előre a ranglétrán, azt hiszem tábornoki fokozatig jut. Azzal is kitűnt, hogy míg az első világháborús parancsnokok ugye szerették biztonságos mélységből kényelmes íróasztal mellől irányítani a frontvonalakat,
hát ahol zászlókat tologatnak.
Ahol mészárszékre küldték az embereiket, az ő úgymond főadiszállása, az 300 méterre volt a frontvonaltól.
És akkor még belőhető is volt.
Pontosan. Akár. Személyesen ellátogatott minden egységet a tűzvonalba, hogy átlássa a helyzetet közvetlenül, illetve lelkesítse az embereket.
Mondjuk egy olyan demoralizált hadsereget, mint a török, akkor volt is értelme lelkesíteni.
Gyakorlatilag az ő személyes tevékenységének köszönhető az, hogy itt a védőtörök sereg nem esett szét, de a jobban kiképzett,
jobban felszerelt
és jobban motivált antant erőkkel szemben sikereket ért el. Gurkákat vertek szét közelharcban török tartalékos egységek, ami egy hihetetlen fegyvertény. Hogy a gurkák nagyon-nagyon brutális és hatékony elitség volt már akkor is. És ez neki köszönhető, az ő személyes lelkesítésének. És a britek, ausztrálok és új-zélandiak elképedtek, hogy micsoda fanatikus védelem várja őket a parton. Itt hangzott el Atatürknek egy híres mondása, hogy nem arra utasítalak titeket, hogy harcoljatok, hanem arra, hogy meghalljatok. Amíg harcolunk és meghalunk, időt nyerünk az erősítésnek. A gallipoli győzelem után őt elküldték a kaukázis frontra, ahol visszaverte az oroszokat. Ekkor ők már benyomultak a mai Törökország területére, majd következett neki Palesztina, viszont ide csak a háború legvégén jutott el. Összeszedett egy eléggé komoly betegséget, amivel, ha jól emlékszem, közel egy évig kezelték Bécsben, és 1918. augusztusában jutott ki ő az arab frontra, ahol már nem tudott mit tenni a teljes vereség ellen. Palesztinában a Megiddói csatában gyakorlatilag a teljes közel-keleti török fősereget megsemmisítették itt. Azt kell elképzelni, hogy 75 ezer ember fogságba esik vagy meghal, és a britek akadálytalan nyomulnak előre. Atatürk meg tudta volna szervezni a védelmet, de az inkompetens, hozzá nem értő török vezérkar egyszerűen nem tudta kezében tartani a háború menetét, és Atatürk kénytelen volt végignézni, hogy minden szétesik körülötte. Ez a fajta frusztráltság és tehetetlen düh sugárzik a korabeli írásaiból. Ekkor írta a vereség után a szultánnak egy levelében, és ezt idézem, a visszavonulást lehetett volna rendezetten is csinálni, hanem egy bolond, mint Enver pasa lett volna a műveletek főparancsnoka, nem egy inkompetens parancsnok, mint Csevat pasa lett volna egy 5-10 ezer fős különítmény vezetője, aki az első puskalövés hallatán elmenekül, magára hagyva seregeit, össze-vissza szaladgál, mint egy megvadult csirke, ha a negyedik hadsereg főparancsnoka, Csemát pasa, aki képtelen volt értelmezni és átlátni a katonai helyzetet, illetve a főparancsnokság nem vesztette volna el az irányítást az egységek fölött az első napon. Most már nincs mit tenni, csak békét kérni. Most ő ezt tábornokként írta a szultánnak. Ezt a hangnemet más demokratikusabb hadseregekben
sem
engedhette volna meg magának egy katonatiszt a királlyal, az elnökkel vagy a mindenkori politikai vezetővel szemben.
Még Patton tábornok se engedte ezt meg magának, Ike Eisenhowernek, vagy akár az általa a kis szarosnak tartott Bernard Montgomeryvel szemben sem. Nem volt más megoldás tehát, mint békét kérni.
Ugye 1918. október 30-án a mudroszi fegyverszünettel ért véget Törökország számára az első világháború. Ekkor lényegében a török hadsereg tönkreverve volt. Minden fronton, mind a közel-keleti fronton, mind az európai fronton. Törökország óriási vérveszteséggel került ki a háborúból.
Ez mennyi körülbelül?
Legalább 1,5 millió, de akár elérheti a 2,5 milliót, és ugye ebben nem csak a hadiveszteség, de az örmény népírtás áldozata is benne vannak.
Milyen békefeltételeket szabtak az antant hatalmak az oszmán birodalomnak?
A békefeltételek hasonlóak voltak, mint Magyarország esetén. A török hadsereget lényegében szinte teljesen le kellett szerelni. Ez azt jelenti, hogy egy 40-50 ezer főnél nagyobb hadsereget az oszmán birodalom nem tarthatott volna fenn. A flottát szépen elvitték. Volt egy klauzula a fegyverszüneti szerződésben, hogy az antant hatalmak fenntartják maguknak a jogot, hogy további területeket foglaljanak el, amennyiben a biztonsági helyzet ezt úgy kívánja. Most a biztonsági helyzet ezt nagyon gyorsan úgy kívánta. Gyakorlatilag a fegyverszünet utáni napon már átlépték a fegyverszüneti vonalat, és újabb területeket foglaltak el. Október 30-án a helyzet körülbelül úgy állt, Kelet-Trákia görög csapatok megszállás alatt volt, a közel-keleten pedig az arab területek túlnyomó része ekkor már a britek és franciák kezén volt. Lényegében Aleppo környékén húzódott a frontvonal, amikor letették a fegyvert. Ez azt jelenti, hogy az Arab-félszigeten található területeket, a mai Palesztinát, illetve Szíria és Irak nagy részét ekkor már az oszmán birodalom de facto elvesztette.
Keleten?
Egyrésztről ugye az oroszokkal szemben nem túl fényesen muzsikáltak az első világháborúban, ugyanakkor a bolsevik forradalom miatt kiestek az oroszok, viszont létrejött egy örményország kezdeményezés. Igazából nem volt még egy életképes, ténylegesen működő állam, rövid ideig létezett egy örményország formáció ott a Kaukázusban. Volt az úgynevezett hat örmény tartomány.
Igen.
Ahol például ki akarták alakítani az örmény államot, ami mind korábbi cári Oroszország területéhez tartozó örmény tartományokat magában foglalta, mind az oszmán birodalom területéhez tartozó tartományokat is magában foglalt. Na most ezeknél etnikailag annyira sokszínű volt, kurdok, lázok, örmények, törökök, görögök éltek itt, hogy egyik etnikum sem volt abszolút többségben, egyiknek sem volt meg az 50% plusz egy embere.
Kurdisztán?
Kurdisztán, ez egy érdekes kérdés. Kurdisztán létrehozására voltak ötletek, tervek a britek részéről az első világháborús rendezést követően.
Kurdok részéről?
Hát a kurdok szerettek volna persze függetlenséget, de a britek önálló Kurdisztán létrehozására irányuló terveit is azért abban a szempontból meg lehet kérdőjelezni, hogy ugye Irak egy mesterségesen kialakított entitás, ahol mégis az arabokat és a kurdokat zárták egy országba, és nem véletlenül adták a britek hogy az araboknak a vezetést, és nem véletlenül verték le igen kegyetlen eszközökkel a 20-as években kirobbanó kurd felkeléseket. Tehát nem biztos, hogy a Kurdisztán létrehozására irányuló brit tervek azok a szavakon túl konkrét akaratot is jelentettek.
Most térjünk vissza akkor a hadi eseményekre, illetve arra a biztonságpolitikai konstellációra, amit ez a vesztett világháború Törökországnak jelentett.
Az Antant, elsősorban a britek és a franciák nem igazán érezték magukra nézve kötelezőnek ezt a fegyverszüneti megállapodást. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag szinte a következő napon ők elmozdultak a fegyverszüneti vonalakról, és további területeket szálltak meg az oszmán birodalom részéről. A britek bevonultak Moszul tartományba, a franciák elfoglalták a mai Szíria teljes egészét, és bevonultak Kilikiába, és november 13-án szűk két hét alatt bevonultak Isztambulba.
És a görögök?
Ugye a görögök egy érdekes helyzetben voltak, ugye mióta Görögország létrejött 1830-ban, szerette volna visszaszerezni az ókori görög területeket, Nagy Hellászt, sőt, ugye az Égei tenger, anatóli tengerpartját is. Ekkor igencsak nekik áll a zászló. 1912-ben jelentős területeket szereztek vissza az első balkáni háborúban, majd 13-ban a második balkáni háborúban, már Bulgáriával szemben, ekkor szerezték meg Nyugat-Trákiát, és 1918-ban már ugye Kelet-Trákia is az övék volt, gyakorlatilag Isztambul kapuinál álltak. És terveik voltak arra, hogy ők miután az európai oldalt visszaszerzik Hellászból, az ázsiai oldal is az övék lesz.
Mármint az Égei-tengernek a keleti partvidéke végig. Igen. Milyen tervei voltak az Antant hatalmaknak az oszmán birodalom területeivel?
Lényegében Magyarországhoz hasonlóan egy igen durva felosztást terveztek. Úgymond keresztény államokat, kliens államokat, függő területeket akartak kialakítani Anatóliából.
Vagyis már nem csak az oszmán birodalom tartományaiból, hanem ezek már lényegében török területek voltak.
És nem igazán hagytak volna érdemi területeket az oszmán szultán kormányzása alatt. Később ugye a Szévri békében látható is, hogyan húzták meg ezeket a határokat. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a mai Törökországnak kb. Egy hatoda maradt volna ténylegesen török kézen, a többi pedig újonnan létrehozott államokhoz, győztes antant hatalmakhoz került volna, megszállt zóna lett volna. Ahol azonban lehet látni, hogy a megszállt zónák idegen fennhatóságot, idegen törvénykezést, idegen kereskedelmi szabályzatot, idegen irányítást jelentettek volna.
Igen.
Ez úgy nézett ki, hogy fél év múlva, 1919 májusára Törökország tekintélyes része idegen megszállás alatt volt. A mai török-iraki határ környéke brit megszállás alatt, Kilikia és Törökország délkeleti része francia megszállás alatt.
Vagyis a szíriai határ környéke.
Igen. Antaljától Konyáig, az Égei-tenger partjáig nyugatra, ez a délnyugati rész az olasz megszállás alatt volt, a Dodekanészos sziget csoporttal egyetemben, Kelet-Trákia görög megszállás alatt, a Márvány-tenger partvidéke és maga Isztambul demilitarizált zóna volt Antant megszállás alatt. Még egy látványos bevonulást is szerveztek, egy francia tábornok fehér lovon, görög egységek élén.
Bemasírozott.
Rendkívül látványosan és jelképesen utalva Konstantinápoly 1453-as meghódítására végigvonult. és 1919. május 15-én a görög expedíciós sereg partra szállt Izmirben.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk tovább.
Side. Hear them calling for my thoughts now friends are resting side by side. They will never leave our hearts or fade away, live forever. They were far too young to die in such a way. Broken promises, they won't be coming home. Oh, mothers, wipe your tears. Your sons will rest a million years. Our peace at last has grown. Turn to friend and forget. And they knew they'd die. Stains the land, light a candle. One for each of them who fought and died in vain. There is no enemy, there is no victory. Only boys who lost their lives in the sand. Young men were sacrificed, their names are carved in stone and kept alive. And forever we will learn.
They would die.
A görögök szerettek volna minél nagyobb területi nyerességgel kijönni a háborúból, és volt is arra tervük, hogy az úgynevezett megalíde a nagy elképzelés, a nagy terv keretében, mint egy visszaállítani a bizánci birodalmat. Ez abból állt volna, hogy az Égei-tenger anatóliai partvidékét, a Márvány-tenger partvidékét, Isztambult és a Fekete-tenger partvidékét lenyúlják maguknak, és hát Anatóliából még annyi területet, amennyit éppen lehet, még elraknak maguknak. A görögök úgy gondolták, hogy ugye a görög lakta területeket szépen egyesítik, és Athén parancsnoksága alá vonják, de ugye azt látni kell, hogy itt ezeknek a területeknek a nagy része ez úgy volt görög lakta, mint Erdély volt román lakta.
Igen.
Volt számottevő görög lakosság, azonban
etnikailag nem voltak túlsúlyban.
Az oszmán birodalomban a világháború előtt görögök adták a lakosságnak az egy hatodát. Tehát voltak tényleg görög többségű falvak, városok, főleg az Égei-tenger partvidékén, de hogyha tartományi szinten nézzük, a görögök nem képviseltek túlsúlyt. Azt lehet mondani, hogy békében éltek együtt, keresztények és muszlimok, törökök és görögök, és egyébként örmények és zsidók. Ezt a nacionalista mozgalmak végül is egyre jobban kiélezték.
Olaszország mi a túrót keresett errefelé? Mert azt még meg tudom érteni, hogy Líbiát elfoglalja, hisz az ott van tőle délre.
Az olaszok ugye egy ábrándos lelkű bohém nép voltak, már Mussolini előtt is. Tervük volt úgymond a római birodalom feltámasztása, ami
Imperium
azt
Romanum
jelentette, hogy ők szerettek területeket szerezni a mediterrán térségben minden irányból, és azért, mert hogy ők az Antant oldalán léptek be az első világháborúba, ugye komoly területeket reméltek, és 1917-ben kötöttek a britekkel és a franciákkal egy egyezményt, a Saint-Jean-de-Maurienne-i egyezményt, ami komoly területeket ígért nekik Anatóliában. Ennek szellemében szállták meg Anatólia délnyugati részét, egészen mélyen be a szárazföldig. A görögök is részben ezért kerültek Anatóliába, mert a britek ugye a szokásos birodalmi politika jegyében próbálták kiegyensúlyozni itt a rendezést, hogy lehetőleg senki ne nyerje úgy túl magát, hogy veszélyt jelentsen a brit érdekekre. Aggodalommal figyelték az olasz terjeszkedést Anatóliában, ezért bátorították a görögöket, hogy egyfajta ellensúlyként, mert a britek nem akartak további területeket megszállni, lépjenek föl és foglaljanak el területeket Anatóliából. Izmir városa is egyébként az olaszokhoz került volna, papíron, ha nem szállják meg görögök, az olaszok tiltakoztak is miatta. Az olasz zóna és a görög zóna a megszállás után ugye egybe is ért. A megszállási zónák nagyjából úgy működtek volna, mint ahogy később a brit palesztin mandátum, illetve vagy Francia-Szíria működött. Görögország, ugye brit szövetséges, tehát ami náluk van, az jó kézben van, jó helyen van. Örményország fővédnökei az amerikaiak voltak, erre egyébként ráfaragtak az örmények, mert az amerikaiak kivonultak az első világháború utáni rendezésből elég hamar.
Sőt, még az orosz polgárháború és intervenciós háborúból is elég gyorsan kivonták magukat az amerikaiak, meg a japánok is, igen?
Örményország, hogyha a tervek szerint létrejött volna azon a területen, amit neki kitéltek az Antant hatalmak, akkor egy szintén egy nyugatbarát, keresztény irányítású terület lett volna. Ugye megint jó kezekben a terület, mert Havernál van.
Értem. Térjünk akkor vissza Atatürkhöz.
Ugye Atatürk nem igazán tűrte ezt a fajta megalázottságot, na most őt 1919-ben a szultán kinevezte lefegyverzési biztossá. A szultán hasonlóan a mi Károlyinkhoz
nem akart több katonát
nem akart
látni.
Katonát látni pontosan. Úgy gondolta, hogy így a török nép sanyarú sorsát, azt a militarizmus és a nacionalizmus, amit az ifjú törökök képviseltek, ugye hozta el, illetve hát a szultán saját hatalmát és kényelmét mindenek fölé helyezte, és ebben a pillanatban már ezt csak és kizárólag a megszálló Antant hatalmak garantálták neki. Úgyhogy ő az Antant teljes kiszolgálásában neki látott lefegyverezni Törökországot. Na most Atatürk, aki híres katona is volt, és nem volt köthető az ifjú török vezetői körökhöz, kézre jött, kinevezték. Atatürk természetesen csak látszólag fogadta el ezt a megbízatást. Ez a lefegyverzési biztos, ez csak a 9. hadseregre vonatkozott, tehát
nem az egész török hadseregre?
Nem az egész török hadseregre,
ja,
részére. És 1919. május 19-én partra száll Szamszun városában, átveszi a parancsnokságot, és nemhogy lefegyverzésbe kezdene, de elkezdi szervezni az ellenállást, a politikai szervezkedést.
Akkor nem félreértették, és lefegyverzési biztos helyett felfegyverzési biztos lett?
Gyakorlatilag igen. Ő nem volt egy pillanatra sem hajlandó ezt a kutyakomédiát végig csinálni, amit neki szántak. Egyébként ekkor itt is volt egy kisebb brit megszálló alakulat. Parancsnok táviratozott is róla, hogy van ez a Mustafa Kemal nevű emberke, aki itt nagyon mozgolódik és még problémát fog okozni. Törökök szerencsére ezeket a táviratokat nem vették komolyan. Innentől kezdve a politikai ellenállás megszervezése következett. Atatürk hozzá hasonló gondolkodású katonatisztekkel együtt egy politikai élcsapatot alakít, politikai kiáltványokat ad ki, majd összehívja az erzurumi nagygyűlést, a szivaszi nagygyűlést, és rögzítik az elveiket, illetve egy közös politikai szervezetbe tömörítik ezeket a lokális ellenállási politikai szervezeteket, és kiadja azokat az alapelveket, amelyeket a mai Törökország alapjainak lehet tekinteni. Tehát az Oszmán Birodalom területének 100%-át ő se gondolta, hogy meg lehetne tartani. Pont ezért mi az a terület, ami töröknek számít?
Etikailag is töröknek számít, vagy csak geopolitikailag töröknek?
Ez egy érdekes kérdés. Azért etnikailag pontosan húzta meg Törökország határait, illetve a kiáltványban szó volt arról, hogy Törökország szabad legyen, független legyen, idegen hatalmak politikai, gazdasági befolyásától mentes legyen, hát nem úgy, mint az akkori helyzetben. Szó volt arról, hogy Törökországban senkinek nem lehet több joga, mint a törököknek.
Ez valahol egyértelmű.
Az antant hatalmak a keresztény kisebbségeknek, akik ekkor az Oszmán Birodalom területén éltek, különböző kiváltságokat kényszerítettek ki, ami abban a mókás helyzetbe fordult át, hogy a keresztényeknek több joguk volt, mint a török lakosságnak. Ami egészen egyszerűen egy kiváló recept volt, hogy az amúgy sem baráti viszonyt a muszlimok és a keresztények között még durvábban elmérgesítsék. Ugye a törököknél az ellenállás más formában is már jelentkezett. Tehát
ilyen passzív ellenállásba kell gondolni?
Passzív ellenállásban részben, illetve tüntetések, jogvédelmi bizottságok, helyi ellenállási bizottságok alakultak tartományonként, városonként, és hadurak alatt szabad csapatok szerveződtek, gerilla csapatok szerveződtek. 1919 végén a szultán egy ilyen vadpróbálkozásként, hogy ezt az ellenállást leszerelje, választásokat írt ki, és parlamentet alakított. Parlamentben viszont a török képviselők osztották ugye a nemzeti ellenállás szellemét, és február 12-én a nemzeti paktumban megerősítették az Atatürk féle alapelveket, ami igencsak felpaprikázta a britek kedélyeit. De facto és de jure ekkor már megszállták Isztambult, parlamentet feloszlatták, és politikai vezetők vagy elmenekültek Ankarába, akkor, ahol ekkor alakította meg Atatürk székhelyét, innentől lehet beszélni lényegében egy ankarai ellenkormányról. Azok a szerencsétlen török politikai vezetőket, akik képviselték az ellenállás szellemét, de nem tudtak elmenekülni, őket Máltára deportálták a britek, ugye a demokratikus és békés rendezés jegyében. 1920. augusztus 10-én írják alá a Szévri békét, ami lényegében a török Trianon volt. Két dolog játszott közre, hogy ekkor szerződésben rögzítették a de facto viszonyokat. Az egyik az az, hogy az amerikaiak végre úgymond távoztak a tárgyalóasztaltól, mert Wilson és a nemzet önrendelkezésről szóló
Wilsoni elv, igen.
Alapelvek, azok nem igazán tetszettek a brit és a francia hatalmi politikának. Másrészt egyre nagyobb aggodalommal figyelték Atatürk és az ankarai ellenállás tevékenységét, és úgy gondolták, hogy akkor most már papíron is rögzíteni kéne ezt a helyzetet, kész helyzet elé állítani a törököket. Szentesítették az akkori viszonyokat, akkor a franciák ekkor már szembesültek azzal az önálló ellenállással, ami Dél-Kelet-Törökországban kialakult, de papíron még megkapták ezt a területet. De most a Szévri békeszerződés megint egy olyan dolog volt, mint a mudroszi fegyverszünet, hogy hiába száradt meg rajta a tinta, nem tartották be pillanatig se. Egyrészt azért, mert a szultán persze elégedett volt, hiszen ő megtarthatta palotáját és vagyonát és kicsiny hatalmát, de Atatürk és a török ellenállás ugye egy pillanatig se nyugodott bele abba, hogy ilyen szinten csonkítják meg az országát, és ez elvezetett a hadi eseményekig. Na most 1920 tavaszán nyarán a görögök elindítanak egy offenzívát. De ők soha nem gondolkodtak úgy, hogy itt bárhol vége lesz a görög megszállásnak, hanem megyünk, amíg lehet. Először úgymond pacifikálták Izmirt és közvetlen környékét, ami hát jelentős civil áldozatokkal járt. Izmir környékéről kiírulva egyre több területet foglalnak el. Elfoglalták Afjon városát, és az első rövid ideig sikeres ellentámadás az egy török gerilla vezértől jött, aki teljes meglepetésükre először megsemmisített egy görög egységet, majd lendületből bevette a várost, és 4 napig tartotta. A görögök csak nehéz tüzérséggel tudták kiverni a török szabadcsapatokat a városból. Ez volt az első pofon, de ekkor még nem volt szignifikáns katonai ellenállás a törökök részéről. A tényleges komoly hadi események, ami a török függetlensége szabadsághoz vezettek, 20-ban kezdődtek, 1920-ban. Oda lehet visszavezetni, hogy 1920 elején a ekkor már franciák által megszállt Marasban, illetve Urfában, tehát a később Antepben, a hely lakosság fellázad, a szabadcsapatok folyamatosan támadják és zaklatják a megszálló francia erőket, akik egyébként hát nem túlságosan kultúráltan jártak el a helyi lakossággal szemben, hogy finoman fogalmazzunk, és ez a fajta ellenállás olyan szintre fokozódik, Ugye a franciák kénytelenek területeket feladni. Ugye 1920-ban már hiába győztesek voltak az antant hatalmak, a lakosságuknak,
a hátországnak elege volt a
háborúban. És egyre kevésbé viselték el azt, hogy hiába volt itt 4 év érontás, és hiába győztek. Újabb frontokra vezényelnek újabb katonákat, és nem igazán kaptak pozitív támogatást a francia és a brit kormány, hogy ezeket a zűrös keleti területeket megtartsák. 1920 április és 21 február között történik az antepi lázadás. Most Gaziantepnek nevezik, hős antepet jelent, ezt a jelzőt a török kormánytól kapta a 20-as években, pontosan az ellenállási tevékenységet a lakosság kifejtett. Eszméletlen bátorságról és elszántságról lehet beszélni, amit akkor a helyi lakosság tanúsított. Itt az örmény lakosság a franciák oldalára áll.
Akkor nem csak egyfajta szabadságharc zajlott itt, hanem egy ilyen véres etnikai konfliktus is. Igen. Ezzel párhuzamosan.
Igen, és a franciák hiába próbálkoztak megnyerni a helyi lakosságot, próbálkoztak könyörtelen erőszakkal és brutalitással elfojtani Antep lázadását, nem jártak sikerrel, és franciák gyakorlatilag majdnem hogy a földet tették egyelő a várost. Antep házainak közel 2/3 megsemmisült, a lakosság tekintélyes része életét vesztette az éhezésben, az ágyútűzben. Érdekes módon az IED-nek, tehát az improvizált robbanóeszköznek itt volt az első ilyen érdekes verziója, serpenyőkből, puskaporból.
Meg konzervdobozból.
Csináltak robbanószereket. Amiük volt, támadták vele a franciákat, később ezért 21-ben kénytelenek kivonulni nem csak Antepből, hanem egész Kilikiából, mert tarthatatlan a helyzetük. 1920. szeptemberében volt az első látványos megmozdulása az ankarai kormányzatnak és Atatürknek, még pedig az örmény leszámolás. Ez abból állt, hogy a formálódó Törökországnak az első szövetségese a Szovjetunió volt. Ugye ekkor sem Atatürk kvázi kormányát, sem a bolsevik kormányt nem ismerte el a világ, úgyhogy ez a két fél szépen egymásra talált. Moszkva és Ankara, Atatürk és Lenin kvázi felosztották maguk között Örményországot, és az örményeknek azzal kellett szembenézni, hogy egyszer egy bolsevik intervenciós sereg kebelezi be őket, és szovjet-szocialista tagköztársaságot csinál belőlük, másrészt pedig 1920. szeptemberében 4 török hadosztály lép be a területükre, és ekkor már modern fegyverzettel felszerelve, jobb kiképzettséggel elsöprik az örmény ellenállást. Ennek az ára az az volt, hogy a moszkvai szerződésben, amit 21-ben kötöttek, később ezt a Karszi szerződésben megerősítették, Batum tartományra az jelenleg Grúzia része Törökország lemond. És így meghúzták a szovjet-török határt. Az örményeknek a kétoldali támadással szemben nem volt esélyük. 1920. decemberére a törökök visszafoglalták az összes örmény kézen lévő, de török, mai Törökországhoz tartozó tartományt. Míg a túlsó oldalról ugye a bolsevikok verték le, ők kicsit lassabban az örmény ellenállást.
Igen, mert ők akkor épp nyugaton háborúztak Tuhacsevszkijjel és Budjonijjel, ahogy már ezt egy korábbi adásunkban hallották a hallgatók.
1921. januárjában egy görög támadás indul, ez végül is egyfajta erőszakos felderítésnek lehet csak mondani, nem egy számottevő harc, ez volt az első inönői csata, ahol a harcokban magát kitüntető İszmet pasa vezette a török védelmet. Na most az első inönői csatát szeretik Törökországban is, meg Görögországban is így megideologizálni, hogy itt volt az első nagy védelmi győzelem, igazából itt nem volt török győzelem. A görögök előre törtek, szétverték a török védelmi vonalakat, több mint 200 hadifoglyot helytettek, 95 török katonát megöltek, saját veszteségük az körülbelül 50 fő volt, viszont ekkor már meglátszott, hogy a görög hadvezetés sem igazán az elit és nagyon-nagyon képzett, ugyanis itt számos hibát vétettek. Például a kokáért megtiltották a görög csapatoknak, hogy a visszavonult törököket üldözzék. Megtiltották a görög csapatoknak, hogy egy átkerítő manőverrel a török főparancsnokságot bekerítsék és megsemmisítsék. Úgyhogy ha azt veszük, a török védelem abban a szempontból sikeres volt, hogy az utolsó védelmi vonulokat tényleg nem törték át a görögök, nem is akarták.
Akkor lényegében ezt a csatát nem a törökök nyerték meg, hanem a görögök veszítették el.
Igen. A görögök ilyen olasz mentalitással harcoltak, kimentek a csatatérre, jól odasóztak egyet a törököknek, és minden taktikai vagy stratégiai elképzelés nélkül, mint aki jól végezte a dolgát, visszamentek védelmi vonalaikba. Ez egy nagy hiba volt. Ugyanis 2 hónapra rá már elindították a nagy nyomulási műveletet. Ez volt a második inönői csata, 1921. márciusában, és ugyanarra mentek, ugyanazon a vonalon.
Nem sok meglepetést okoztak a törököknek.
Na most a törököket első alkalommal még elpaterolták, de másodszorra már ők is tanultak a hibáikból, ellentétben a görögökkel. Itt egy nagyon kemény védelmet alkottak. Ez már ténylegesen egy durva csata volt, ahol 1000 fölötti 2000 közeli volt a halálos áldozat oldalanként, és ez már török győzelem. Egyértelmű török győzelemmel zárult. A görögök itt megpróbáltak végig áttörni a török védelmen és előre nyomulni, de itt már vérző fejjel kellett visszavonulniuk, nem pedig saját döntésből húzottak vissza állásaikba. de ez nem szegte kedvüket. Még nagyobb erőket gyűjtöttek, és kitűzték maguknak a célt, hogy persze a britek teljes bátorítása mellett, hogy ők Ankaráig nyomulnak. A térképre érdemes ránézni, hogy
azonnal még egy 500 kilométer.
Az jó, ilyen benne van Anatólia szívében. A kezdeti 13 ezer fős görög expedíciós sereg ekkor már többszörösére, több mint tízszeresére duzzadt fel, és eltökéltek voltak, hogy leszámolnak Ankarával, és nagyon nagy Görögországot fognak itt kialakítani. 1921. júliusában Eskisehírnél a török védelmet szétverik, és nyomulnak előre, és a döntő csata az Szakarjánál következik be 1921. augusztus és szeptember között. Ez Ankara közelében található rész volt, egy folyó.
Igen.
Közel egy hónapos csata volt. Oldalanként 120-150 ezer katonáról lehet beszélni. Tudták mind a törökök, mind a görögök, hogy itt fog eldőlni a jövő. A görög király, ekkor Konstantin volt a görög király, személyesen részt vett a csatában és vezette a csapatokat, illetve Atatürk személyesen részt vett a csatában és vezette a csapatokat. Ez egy nagyon brutális és elsöprő csata volt. A törökök tulajdonképpen még több embert veszítettek, mint a görögök. A török tisztek közel 80%-a életét vesztette a harcban. A török tisztek ekkor ugye Atatürk példáját követve személyesen harcoltak és meghaltak az első vonalakban. A csata végül is azzal zárult, hogy a görögök minden igyekezetük ellenére és minden vérveszteség ellenére nem bírták áttörni. Ekkor hangzott el az, hogy az a visszavonulás, ami 1686-ban kezdődött Bécsben, az 1921. augusztusában állt meg Szakarjánál. A törökök ekkor szakítottak azzal a hanyatlással, ami az Oszmán Birodalom utolsó évszázadát jellemezte.
Utolsó három évszázadát igen. Jellemezte. Mert már a hadtudomány az a 15 éves háború végétől számítja az igazi hanyatlás. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
Görögök visszavonultak az Eskisehír Afjon márványtenger védelmi vonalukra, és védelemre rendezkedtek be. Érdemes megjegyezni, hogy ez a terület azért nagyobb, mint amit nekik a szilveri békeszerződés adott.
Igen, de már a hadi eseményekben tartunk, és nem a diplomácia asztalánál.
Senki nem érdekelt.
Szóval
na most,
mérvadó.
De a törökök viszont elkezdték készíteni az ellentámadást, amire közel egy év múlva került sor. Nem tudom, hogy pontosan idézem, az ankarai Atatürk mauzólomban olvastam ezt a nagyon pofátlan görög véleményt. Azt mondták, hogy ha a törökök 5 hónap alatt törik át az ő védelmüket, akkor is olyan büszkék lehetnek magukra, mint hogyha 5 nap alatt sikerült volna őket legyőzni. A törököknek kevesebb, mint 5 óra kellett.
Erre.
1922. augusztus 26-án a Dumlupimai csatában teljesen megsemmisítik a görög sereget. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát a görögök több tízezer katonát vesztenek, viszont a megmaradt egységek teljesen szervezetlenül, pánikszerűen vonulnak vissza, ami újabb veszteséghez vezet, mert a török lovasság portyázó csapatokat küldött utánuk, és folyamatosan zaklatta a visszavonuló seregeket. Pár görög tiszt, aki még úgy nagyjából nem vesztette el a fejét, próbált egyre hátrább és hátrább valami érdemi védelmi vonalat alkotni.
Ahol meg lehet kapaszkodni.
Ahol meg lehet kapaszkodni. A kísérleteik mindannyiszor kudarcba fulladtak. Tehát ahol valahogy összeszedték a katonákat, ahol valahogy felállították a tüzérséget, és megpróbáltak kitartani, azonnal azzal kellett szembesülniük, hogy előre nyomuló török egységek a hátukban vannak, és elvágják az utánpótlási visszavonulási vonalakat, és a törökök meglepően gyorsan mozgatták a saját tüzérségüket, és hirtelen a görögök magukat is tűz alatt találták. Gyakorlatilag egy hónap alatt teljes görög hódítást felgöngyölítik a törökök.
Egészen az égei tenger partjáig?
Egészen az égei tenger partjáig 1922. szeptember 22-én veszik be Izmir törökök. Mondom, ez kellett az, hogy a görög hadsereg teljesen szétesett. Pánikszerűen visszavonuló katonák áradata ment nyugatra. Gyakorlatilag a törökök az erdőkből, ültetvényekből eltették fogjul egyesével, mint vadakat. A görög katonákat, akik kilátástalanságban egyszerűen csak elbújtak. Na most szeptember 22-én Szmírna, a görög nevén Szmírna, a török nevén Izmir kigyullad. És az egész város leég. És azóta is a két fél kölcsönösen egymást vádolja, a görögök szerint a törökök gyújtották fel a várost, a törökök szerint a görögök. Ami azért érdekes, próbáltam tényleg utána nézni, hogy milyen források szólnak erről az eseményről, és az az érdekes, hogy mind a két fél verzióit független szemtanúk megerősítik. Tehát amerikai, francia, angol beszámolók is vannak arról, hogy míg törököket, görögöket vádolják azzal, hogy ők gyújtották fel a várost, valójában ők látták, hogy görög, török egységek járják a várost és gyújtogatnak.
Nem lehet, hogy egyszerre ketten gyújtották fel?
Minden lehetséges. Tehát szerintem az életben senki nem fogja kideríteni, hogy ki volt az. Ugye, ha a cui prodest kérdést felteszik, hogy kinek származik ebből haszna, azért be kell látni, hogy miután a törökök elfoglalták a várost, nekik nem lett volna túl nagy értelme felégetni azt, ami a szövék volt.
Ebben van némi logika.
De a török hadsereg elől nem csak a görög egységek, de a görög lakosság. És az örmény lakosság is pánikszerűen menekül. Ugye ekkor már, hogy is mondjam, elég sok rossz született görögök és törökök között. A görögök etnikai tisztogatásba fogtak az általuk megszállt területen, még ha nem is teljesen tervezetten. Az aténi kormány felfegyverezte a helyi anatóliai görög lakosságot a török lovasság miatt, és a török ellenálló gerilla egységek miatt, és szemet hunyt a vérengzések fölött. A török szabad csapatok, akik ekkor az ellenállást képviselték ezeken a területeken, meg szintén felhúzták magukat. Tehát most ugye időről időre egy-egy katonát leszedtek, megöltek, árőröket megsemmisítettek.
Az erőszak spirál, amit szoktak.
Igen. Módosabb török családokat ugye mondani. Lemészárolnak, nőket megerőszakolják, kifosztják, akkor ez feldűjti ugye a török lakosságot, a török szabad csapatok pedig, akik találnak görögöt, ugyanezt teszik vele. Lényegtelen, hogy ő most egy civil, vagy katona, vagy férfi, vagy nő, vagy tehet az egész, vagy nem tehet. Nagyon gyorsan, nagyon-nagyon mocskos etnikai leszámolásokba ment át a dolog. Láttam így a képeket az isztambuli katonai múzeumban a megcsonkított hullákról, akik... Hát ott mondjuk a török hullákat mutogatták, de valami néha ezt elképesztő kegyetlenséggel kínozták meg, és végezték ki a civileket. Na most, miután az látszott, hogy a török hadsereg a győztes, és a török kezé maradt terület, a görög lakosság pánikszerűen menekült el erről a területről.
Lehet ilyen dönkerki kiürítésről beszélni, hajókkal?
Lehet, igen. Tehát az Antant flotta vitte őket szépen tovább, és igen, tehát a nyomorgó, egymást taposó, pánikszerűen a hajókra feljutni akaró katonák, civilek, örmények, görögök hagyják el a várost, miközben mögöttük ott nyomul előre a török hadsereg. Mondjuk Izmir török lakossága pedig az elmúlt években beszedett sérelmekért próbál elégtételt venni. Nem volt egy szép látvány. Szóval 22-ben, szeptember 22-én úgy nézett ki, hogy Anatólia felszabadult, és a nemzeti ellenállás Atatürk vezetésével kitakarította az Antant csapatokat Anatóliából. Azonban, ugye a mai Törökországnak van egy európai csücske, és ez az európai csücsök ekkor még görög megszállás alatt volt. A törökök be akarták hajózni a győztes csapataikat és átdobni Európába, aminek egyetlen akadály volt a brit flotta.
Ami uralta a vizeket még mindig.
Na most kiváló hadserege volt ekkora már Atatürknek, viszont flottája nem igazán maradt.
A Fekete-tenger felől sem?
Nem volt olyan tengerészeti egység, ami ténylegesen felvette volna a harcot a britekkel. Ugye a brit flotta ugye ekkora világtengereinek ura.
Értem.
Azt lőnek tönkre, amit akarnak. Nem is akadt fegyveresen szembe kerülni a britekkel Atatürk, hanem követelte tőlük, hogy engedje a csapatok átvonulását, hiszen ők a görögök ellen harcolnak. A britek ezt megtagadták, és hosszas diplomáciai húzavona kezdődött, azonban nem engedték át végül is a török csapatokat Európába, azonban megígérték nekik, hogy a görögök kiürítik Kelet-Trákiát, ami mégis ténylegesen megtörtént. és 1923. július 23-án a lozani békét, ami a Szévri békének a felülvizsgálata volt, már úgy írták alá, hogy egy erős és független Törökország ténylegesen érvényesíti a saját akaratát, írja alá az antant hatalmakkal szemben. Ez jelölte ki a mai Törökország határait. A törököknek annak ellenére le kellett mondaniuk területekre, amit követeltek. Ha megnézzük most a térképet, akkor azt látjuk, hogy az Égei-tenger-szigetvilága az 99,9%-ban görög kézen van. Ennek annak volt köszönhető, hogy ugye a törököknek nem volt érdemi flottája. Nem tudták folytatni a harcot szigetről szigetre, tehát megszerezzék azokat a szigeteket, amiket maguknak gondoltak. Néhány elszórt sziget maradt csak török kézen, illetve az olaszok a Dodakanészosz szigetcsoportot és Rodoszt lenyúlták maguknak. Ez lett az új római birodalom építőköve Dél-Kelet-Anatólia helyett.
Értem. Görög oldalról mennyire volt az antant támogatás érezhető, vagy ők is otthonról hozták azt, amiük volt?
Fegyverzetben volt jelentős antant támogatás, ugye a görögök például csehszlovák, ugye akkor már Skoda ütegekkel voltak felszerelve, illetve a repülőgépeiket is az antantól kapták, britektől, franciáktól, és ha bár politikailag a szövetségesek végig támogatták a görögöket, a gyakorlatban nem úgy nézett ki, hogy a britek bármit is akarnának fegyveresen is tenni az ő érdekükben.
Akkor lényegében antant segédcsapatok nem támogatták ezt a görög akciót.
Ekkora már olaszokkal is külön megegyezés született, és ők kivonták délkeletről, délnyugatról az egységeiket. A görög vereséghez hozzájárult az, hogy ahogy ők nyomultak egyre keletebbre és keletebbre, az utánpótlási vonalaik megnyúltak. Gyakorlatilag szinte mindent az Égei tenger partjáról, a kikötőkből kellett eljutatni a szárazföld belsejébe. Azonban a felszerelés nem mindig jutott el a harcoló csapatokhoz. Itt ami dominálta a harcokat, ugye az a lovasság, terepismeret miatt gyakran tudott olyan rajtaütésekbe bocsátkozni, ami meglepte, pánikba taszította a görög hadoszlopokat. Gyakorlatilag, amikor a szakarjai csata folyt, a görög utánpótlás nagy részét azelőtt megsemmisítették, mielőtt elérte volna a seregeket. Ezzel szemben viszont a törököknek ténylegesen az egy nagyon döntő fegyvertény volt, hogy ugye ők, miután saját hazájukban harcoltak, közvetlen közel volt az utánpótlás. Hadianyagból is, élelmiszerből is. A török fegyverzet egy részét ugye a korábbi első világháborús felszerelés adta, illetve az volt a szerencséjük, hogy ugye a Szovjetunióban sikerült barátságot kötniük, és a Szovjetunióból elindult a fegyver. Tehát puskák, ütegek, repülőgépek jöttek a törökökhöz.
Voltak hadi üzemeik, ahol mondjuk a lőszergyártást
természetesen
meg tudták oldani?
A Atatürk által szervezett nemzeti ellenállásnak ez volt az egyik fő prioritása, hogy nem csak lőszer, de fegyvereket is gyártanak. Tehát ugye a kézi lőszergyártás az egy eléggé pepecs munka, de ráállították a lakosságot, és csinálták.
És akkor a kis török gyerekek így a hüvelybe
töltötték,
beleütögették a lőszert is.
Vannak róla kiváló felvételek, filmfelvételek is, ahol gyerekek, öregek végig a téren ülnek, és ezekkel az egyszerű kézi eszközökkel töltik a géppuska lőszert. A török lakosság, nők és gyerekek, öregek, akik nem tudnak harcolni, egész nap lőszert gyártanak, fegyvert gyártanak, élelmiszert csinálnak a harcoló csapatoknak. Ha van lovas szállítási módra lehetőség, akkor azzal, ha nincs, akkor saját kezüleg gyalog hordják ki a csapatoknak az ellátmányt.
Beszélhetnénk a veszteségekről, mert hát minden háború végén vannak ilyenek. Vegyük előbb a törököket, ha számokat lehet-e tudni. Több éves elhúzódó háborúról, ami a függetlenségüket eredményezte.
A legsúlyosabb veszteségei a törököknek és a görögöknek voltak. Itt nem igazán lehet pontos számot mondani, mert a civil áldozatokról egyszerűen csak becslések vannak. A háborús körülmények miatt meghalt, fertőzés, éhezés miatt meghalt katonák és civilek szintén csak becslések vannak. Itt egy elég komoly, tehát 150-180 ezer fő per oldalról lehet beszélni. Franciák körülbelül 7 ezer embert veszítettek. Azért fontos ez a szám, hogy ez nem egy döntő csatában vagy döntő csatákban fordult elő ez a francia veszteség, hanem az elhúzódó ellenállás alatt folyamatosan beszedett veszteségből épült fel ez a szám, ami elég komoly. Tehát, hogy így látni lehet a nagyságrendjét annak a spontán ellenállásnak, amit a törökök kifejtettek.
Értem. Milyen következményekkel járt ez a béke? Törökország önállósága milyen új helyzetet teremtett?
Ugye az első dolog, amivel szembesülni kellett a türknek, az az etnikai konfliktus volt. Na most ekkora már annyi rossz vér született görögök és törökök és örmények között, hogy nem volt ez tartható. Úgyhogy Törökország és Görögország között egy lakosságcsere, mint amit mondjuk mi is végrehajtottunk mondjuk Csehszlovákiával, történt. 1,4 millió görög, ez az ottani görög lakosság 95%-a. Elhagyta Anatóliát, ezzel párhuzamosan több mint 400 ezer törököt és egyéb muszlimot deportáltak Görögországból Törökországba. A másik probléma az az volt, hogy ekkor még voltak olyan ellenállási mozgalma a Törökországban, akik Atatürköt sem ismerték el, és az ankari kormányt sem ismerték el. Ugye hadurak, akiknek nagyon tetszett az a függetlenség, amit ők az antant megszállók ellen folytattak, és hogy kis királyként viselkedhettek, és nem akarták ezt feladni a központi kormány javára.
Akkor még egyébként meg kellett szilárdítani az államhatalmat.
Vallási mozgalmak, akik nem tolerálták azt a szekularizmust, amit Atatürk képviselt, igen, és az államhatalom megszilárdítása volt a következő lépés. Ugye a szultánt elűzték, a szultanátust eltörölték, és kikiáltották a török köztársaságot. Atatürk jelentős reformokat vezetett be, tehát a életének következő 15 évében Törökországot tényleg a középkorból átrendítette a 20. századba. Eltörölte a kalifátust, szekularizálta az államot, bevezette a latin nyelvű ABC-t, korábban a törökök ugye az arab ABC-t használták, ami nem igazán illett a török nyelvhez. Modernizálták a török nyelvet, megtisztítva az idegen hatásoktól, bevezették a vezetékneveket, ugye akkor kapta Atatürk az Atatürk nevet, és elkezdték fejleszteni a nehézipart, nem szocialista módon, hanem értelmesen. Megalapították a török légierőt.
Mondom, a hadsereget is modern mintára szervezték.
És egyáltalán egy olyan modernizációs folyamatba fogtak, ami Atatürk életében még nem ért véget, de ami tényleg eljutott a Törökországot ahhoz a státuszhoz, amit ma élvez.
Vagyis egy regionális középhatalmi státusz.
Egy regionális középhatalmi státuszhoz, ami mentes azoktól a régi módi társadalmi beidegződésektől, ami mondjuk arab szomszédaiban megvan, és arab szomszédait visszahúzza.
Például európai szemmel tudom, hogy ezt nehéz megérteni, de...
Például a szekularizáció, a nők helyzete. Ugye Atatürk betiltotta például, ez egy szimbolikus dolog volt, betiltotta a fest, betiltotta a fejkendőt.
Csadort.
Nem csadort, hijabnak hívják a konkrétan dolog, de igen, betiltotta. És mind a férfiaknak, mind a nőknek előírta, hogy nyugati divat szerint öltözzenek. Tehát a nők jogaiért rengeteget tett. Ugye korábban keleti társadalom, a nőknek nem igazán volt joga, nem vállaltak szerepet a közéletben. Atatürk volt az, aki végülis ebből a helyzetből kiemelte őket. Szakmát tanítatott a nőknek. Fogadott lánya volt az első női pilóta, aki Törökországban volt. Szabiha Gökçen, akire most ugye a reptér van elnevezve Isztambulban. A feleségét is egy ilyen nő ideálnak állította a nemzet elé, aki művelt, nyugati ruhákban jár, társasági rendezvényekre jár, és önálló, emancipált nőként viselkedik.
Értem. Nagyon szépen köszönöm újfent a műsorba való részvételt. Szerintem egy újabb hiánypótló oldással gazdagítottuk a műsor repertoárját, és továbbiakban még számos témáról szeretnék veled is, meg ugye az egész Katpol bloggal karöltve beszélni. Ezek egy része legyen most meglepetés. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Taşa.
İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım.
Öksüz yavruları var mı bastım. Öksüz yavruları var mı bastım.
Kader böyleymiş ey garip ana. Kanım feda olsun güzel vatana.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.
Yatağım yerim toprak diken olsa yatağım yerim.
Allah'ımdan utansın dönenler geri, Allah'ımdan utansın dönenler geri.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa,
adım yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adım yazılacak mücevher taşa.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.